műsorra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A bizottsági meghallgatások folyamatáról, az egyes jelöltekkel kapcsolatosan felmerült aggályokról, a hétfői szavazás várható sikertelenségének hátteréről, a következő egy év érdemtelen események nélküli érveiről, a tegnap a törvényhozásban benyújtott a kisebbségi jogokat kihangsúlyozó közigazgatási törvénytervezet részleteiről, az autonómia statutum benyújtási esélyeiről, a medvekérdés, illetve az illegális fa lopások mielőbbi rendezésének tarthatatlanságáról beszélgetünk itt a mai napra kész műsorunkban. Egy ma délelőtt rögzített interjúban Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselővel, az RMDS alsóházi frakcióvezetőjével, akit tisztelettel köszöntök a mai napra készben. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Javában zajlik a miniszterjelöltek meghallgatása a szakbizottságban. Egészen pontosan tegnap volt egy nagyon zsúfolt nap. Meddig tart ez a folyamat? A mai nap folyamán is zajlik még a meghallgatások sorozata?
Ma délután 3 órakor lezárul ez a folyamat, 3-4 óra körül. Azt jelenti, hogy óráról órára újabb meghallgatások vannak. Végül is az lett a döntés az állandó bürókban, hogy ahhoz képest, hogy az elmúlt kormány beiktatásoknál milyen gyorsasággal kerültek sorra a meghallgatások, mivel a szociáldemokraták és a Románia együtt tudott az állandó büróba többséget alkotni, ezért egy lassított folyamatban viszi ezt végig, természetesen azért, hogy jól ki tudja kérdezni a liberális miniszterjelölteket, mint ellenzékre készülő politikai mozgalom.
A tegnapi nap folyamán csupán egy jelölt akadt fent a rostán, nem is akármilyen jelölt, hanem egy nagyon fontos miniszter jelölt, még pedig a pénzügyi tárca élére jelölt személy. Mi volt vele a gond, tisztelt képviselő úr?
Ott egy régi politikai adok-kapok folytatódott, mert a Florin Kücó miniszter, pénzügyminiszter jelölt folyamatosan nagyon erős kritikával élt és kritikát gyakorolt az Eugen Teodorovics mostani pénzügyminiszter ellen. Az összevont szenátusi és képviselőházi pénzügybizottságokban a szociáldemokratáknak többsége van. Így a szociáldemokraták gesztust gyakoroltak, azt jelentette, hogy nem elbukott, hanem egyszerűen paritás 19-19 szavazattal zárult a vita. Amúgy a szociáldemokraták nagyon sok helyen, ha szeretnék, nyugodtan meg tudnák tenni azt, hogy leszavazzák a minisztereket. Általában egy-két szociáldemokrata hiányzik, nem akarnak most ilyenszerű konfliktusokat létrehozni. Ők igazából arra mennek, hogy még ez az egész kormányváltás elhúzódjon, hogyha lehet egy-két hétig.
Van-e más személy még a célkeresztjükben? Tudnak-e róla esetleg, ha bár ez nem az önök dolga?
Nem látok én ilyen esetet. Kíváncsi vagyok majd a fejlesztési miniszternek a meghallgatásánál, hogy lesz valamiféle reakció. Nem a személy ellen, hanem ő eddig nem a közigazgatási bizottságban dolgozott, hanem az ipari bizottságban, tehát más szakágról jön. És ezért kíváncsian nézem azt majd a meghallgatásokon, hogy a közigazgatási beszerzés képviselők, szakértők mennyire akarják ezt bebizonyítani, hogy más szakákból jön. Úgyhogy más éles helyzetet nem látok, de hát azért itt alakulhat óráról órára, előjöhetnek olyan fajta személyes ügyek az ilyen meghallgatásokon, amit nem lehet előrelátni. Amúgy érdekesek a meghallgatások, például tegnap reggel az európai pénzalapok kért felelős miniszternek a meghallgatásán, a meghallgatás végéig az RMDS azon az állásponton volt, hogy nem fogjuk megszavazni két indokból, mert vacilálva válaszolt arra, hogy akkor a nagy infrastruktúráról, ahol nem használjuk fel a pénzeket, tegyünk át 2 milliárd eurót a helyi kormányzatnak szánt regionális alapba, valamint hogy a brassói reptérre azt mondta, hogy ő ezt nem támogatja. Aztán rájött a hibáira, és a meghallgatás végén korrigált ezeket az álláspontokat. Ez azt jelenti, hogy megtámogattuk akkor a mandátumát. Tehát még vannak azért ilyen fajta gibicek az egész meghallgatási sorozatban, de eddig mi minden miniszternek megadtuk a szavazatot, ma még egy néhány miniszter magára várat.
Az sem titok, hogy nem igazán örventek a külügyminiszter jelölt személyének, illetve hát a Nemzetvédelmi Minisztériumra jelölt tartalékos tábornokkal kapcsolatosan sem voltak elragadtatva. Miért, tisztelt képviselő úr?
Bogdan Aurescu esetében azt gondoljuk, hogy ahhoz a külügyi diplomáciai iskolához tartozik, amelyet Adrián de Stasi hozott létre, amelynek a jeles képviselője például Titus Corlacian és Bogdan Aurescu, hogy egy liberális kormány meg kellett volna tegye azt a lépést, hogy nem Bogdan Aurescuhoz nyúl vissza, mint miniszterjelölt, hanem a jobboldali oldalról, akár egy Teodor Bakonszki, vagy más, akár eddig is miniszterként dolgozott, vagy államtitkárként dolgozott jobboldali embert is a külügy élére, nem tette meg. Ezt mi elmondtuk, elég hangosan, volt is a sajtóban visszhangja, ezért el is értük a céljukat, mert azt akartuk, hogy azért világ tudja, hogy nem minden történik abban az irányban, ahogyan mi el tudnánk képzelni, de ha a liberális kormány, mint kisebbségi kormány ezt így vállalja, akkor ők szembesüljenek ezekkel az információkkal sokkal élesebben. Amúgy ennek a választásnak, a választás mögött az államelnöki hivatalnak az opciója van. Az miniszter témában tegnap volt ugye meg a meghallgatás. Ott azt kifogásoltuk, hogy a hadügy az a terület, mint a közszolgálatok területe, ahol civil kontroll kell. A mostani miniszter jelölt, mint szakember, teljesen felkészült a munkára, hát ugye vezérkari főnök volt még két nappal ezelőtt. Viszont jobbnak láttuk volna és egészségesebbnek, hogy nem egy hirtelen tartalékba helyezett vezérkari főnök vezeti a hadügyminisztert, hanem egy civil. Viszont jogilag azzal, hogy tartalékba lépett a vezérkari főnök, és így jön át miniszternek, azt gondolom, és azt gondoljuk, hogy ez így rendben van. Tehát a formális papíron lévő kritérium rendszert azért teljesítették. Viszont itt azért még egy dolgot elmondanék, hogy mi nem ültünk tétlenül. Tegnap reggel Apjuk Norbert képviselő kollégámmal, aki abban a bizottságban van, tántosban a szenátor kollégával is jó magammal, volt egy rövid egyeztetésünk az új hadügyminiszterre pontosan. Egy fontos témában, ami bennünket érint, ugye hát mi érintetne fontosabban hadügy környékén, mint az Úzvölgye témakör. És elmondtuk nyomatékosan, hogy az Úzvölgye témakörben a rengeteg törvénytelenség mellett még van egy nagyon fontos elem, hogy ez kimondottan csak az új legionárius, a nagyon extrém nacionalista szervezetek és politikai alakulatok támogatják, és a konfliktusból ők élnek, és ez a hadügyminisztériumnak nem érdeke, reméljük, és azoknak sem, aki szabadon érdeke legyen, aki a hadügyminisztériumon belül itt-ott hallgatással, vagy éppenséggel félig meddig törvénytelenül kiadott avizokkal támogatja ezt a nagyon elfogadhatatlan és közösséget gyalázó ügyet. A miniszter jelölt egyértelműen azt mondta, hogy ebben a kérdésben az álláspontja is nagyon pontos, törvényt be kell tartani, semmi helye nincs annak, hogy mások hőbörgései miatt életben tartsuk egy konfliktus, abban érdekelt, hogy minél hamarabb a szakértő ebben az ügyben meghozzák a döntéseket és lezárják a témát.
Érdekes nagyon, amit most mondott, mert hogy korábbi vezérkari főnöki tisztsége keretében ezt a jelenlegi jelölt nem igazán hangoztatta.
Nem volt direkt, mint vezérkari főnök. Tehát ő elmondta, hogy az ONCSE, mint hivatal, az nem a vezérkari főnökséghez, hanem a minisztériumhoz tartozik. Tehát ők direkt nem voltak ebben részvevők, és amúgy de ezért nem is nyilvánultak meg sehol. Még volt egy kérdés, ahol viszont véleményt váltottunk, és elismerte, hogy hatalmasat hibáztak, és ő jött elő a témával, ugye hát nem rég, 3 hete, 4 hete Székelyföldön hibrid háborús gyakorlatok voltak. És ő hozta elő, hogy az igazság, hogy hatalmasat tévedtek, az az ember, aki kiment és sajtókozatot tartott, felkészületlen volt, és olyan fajta párhuzamokat állított, ami elfogadhatatlan. Ő azt mondta, hogy az intézményrend szeren belül felelősségre is vonták ezért az illetőket. Mi elmondtuk, hogy egy dolgot jegyezzenek meg a minisztériumban, hogy nem lehet ilyen érzékeny témákkal így előállni, és ez elfogadhatatlan, és jeleztem is a miniszternek, hogy én voltam az, aki vagy tántosban a kollégám, akik a képviselőházban, a szenátusban hivatalosan is ezt az ügyet felvetettük, és a nyilvánosság elé hoztuk, és hogy azt gondoljuk, hogy hatalmasat tévedtek, és erre figyeljenek oda, elismertem ezt a tévedést, amit viszont már hozzuk tartozott.
Van valami jó is a nap alatt. Térjünk vissza a folyamathoz. Mi történik azokkal, illetve hát egyelőre konkrét esetben a pénzügyminiszter jelölt személyével, aki nem ment át a rostán, tehát új jelöltet kell a bizottságok elé terjeszteni, és meddig lehet ezt húzni, mert tudva levő, hogy már ki van tűzve a hétfő délutáni plénumbeli szavazás az új kormány bizalmával kapcsolatosan.
Akkor, ha egy miniszter nem éri el, nem kap többségi igen szavazatot, tehát lehet egy ilyen semleges állapot, amikor pénzügyminiszter esetében 19-19 szavazattal zárult le a Voks, vagy éppen magas fölénnyel ellene szavaznak. Ez egy konzultatív jellegű szavazás, tehát a román alkotmány, és erre van alkotmánybírósági döntés, hogy a bizottsági döntés az nem kötelező érvényű. Így a kormányfő ezt figyelembe veheti, vagy nem. A Florin Kücsó esetében szerintem a kormányfő nem fogja figyelemben venni, mert Florin Kücsó a pénzügyi szakmából jön, és azt gondolom, hogy most a liberálisok, ha nem hoznak be egy külsős banki ágazatban, vagy nemzeti banki környezetben dolgozó szakembert, akkor nincs akivel jó érdemben kicseréljék a Kücsót. Meg Kücsónak a szavazati eredménye az egy kimondottan politikai csatározásnak az eredménye. Tehát morálisan azt mondta Ludovik Orbán, hogy ő úgy látja, nem kell miniszter cseréljen, ezzel a javaslattal fog élni akkor is, amikor hétfőn kéri a bizalmi szavazást a parlamentben a kormány számára.
Mekkorák az esélyei annak, hogy hétfőn délután 2 órakor kezdődő szavazáskor az új Orbán kormány megkapja a parlament bizalmát a következő egy évre szóló tevékenységére?
Alacsony, ezt el is mondtuk a liberális kollégáknak. Mi úgy látjuk, hogy valóban az Orbán kormány az első forduló után fogja elfoglalni mandátumát, és hétfőn valószínűsíthetően nem lesz kvórum. Ez a következőképpen alakulhat, hogy a kormány támogató pártok részt vesznek teljes létszámmal a szavazáson, viszont Viktor Ponta féle politikai mozgalom, amelynek van a képviselőházban, és összesen majd 29 képviselő szenátorra nem fognak részt venni a szavazáson. Ők amúgy be is jelentették, hogy nem támogatják a kormányt, és ezt különböző féleképpen indokolták így vagy úgy az elmúlt hetekben. De a lényeg az, hogy Viktor Ponta azt látja, hogy a baloldali politikai alakulatként ő most megengedheti magának, hogy ne támogasson egy jobboldali kormányt. A játéknak a többi részéhez az is tartozik, hogy mivel a szociáldemokraták nem érdekeltek abban, hogy előrehozott választások legyenek, hanem normálisan decemberben legyenek, ezért abban az esetben, ha véletlenül kvórum lenne, bejönnének Viktor Pontáék a parlamentben, és negatívan szavaznának, akkor meglátásunk szerint a szociáldemokraták is bejönnek annyian, hogy a kormány megkapja a többségi szavazást első fordulóból. Ez a mi forgatókönyvünk, a liberálisok azt mondták, hogy ők úgy látják, hogy már hétfőn lesz többség, szavazati többség 233 szavazata a kormány megszavazásához. Én visszafogottan nyilatkozok erről. Azt gondolom, hogy inkább nagyobb az esély, hogy hétfőn legyen kvórum, mint hogy igen. Ha nem lesz, akkor rá egy hétre megismétlődik körülbelül a szavazás, és akkor szerintem egyértelműen megkapja a mandátumot a kormány.
Csak hogy az arányok azok köztudottak, tehát a bizalmatlansági szavazat átmenetekor és csupán 5 szavazattal volt több, mint a szükséges 233, és hogyha a pro-Románia párt honatjái nem vesznek részt, akkor nagyon kevés a létszám. Nem tudom, hogy a liberális párt végül is mire alapozza az optimizmusát. Erről
arra
lehet tudni valamit?
Hogy a jobboldali részen van egy összefogás ebben a témában, hogy legyen egy liberális kormány, és arra, hogy ha Viktor Pontáék nem jönnek be, és nem vesznek részt a szavazáson, akkor a következő lépésben a szociáldemokraták annyian bejönnek, hogy meglegyen a többség, mert a szociáldemokraták most már látják, hogy annyira elgyengült az a lehetőség, hogy ők kormányozzanak érdemben, valamit csinálnak, akár ilyen átmeneti időszakban is, hogy inkább akkor ott hagyják és kiszállnak.
Mindenképpen hétfőn eléggé izgalmas napjuk lesz. Nos, egy kicsit térjünk vissza a hétfő délutánra, és rávilágítanék a az RMDSZ és a Nemzeti Liberális Párt között megkötött egyezményre, amely hát elég sok bírálatot vont maga után, nem csak politikai körökben, hanem a magyarság politikai tömörülésének vezetői részéről is. De hát vegyük egyszer figyelembe a jelenlegi politikai állást. Úgy tűnik, külsőként szemlélve, hogy ebben a koalíciós társaságban az RMDSZ a szükséges rossz. Önök nem így érzik, hogy csupán a szavazatukra lenne szükség ahhoz, hogy az Orbán kormány tisztségbe kerüljön?
Én úgy gondolom, látva az egyeztetéseket, hogy nem. Mi azt mondtuk, hogy abban kellene ez az időszak bizonyságot adjon, hogy a jövő decemberi választások után lehetséges-e úgy létrehozni egy jobboldali kormányt, amely az RMDSZ támogatásával is működjön, hogy ez az egy év alatt megpróbálva az együttműködést, figyelembe véve az elmúlt 2,5 év, lassan 3 évben, beszélve a 2,5 évben okozott feszültségeket, hogy tudunk ebből tanulni, képesek leszünk-e építeni is és előrelépni, és akkor ez ugye azt jelenti, hogy számunkra érzékeny vagy fontos témákban pozitívan nyilvánul meg a mostani kormányozásra készülő liberális párt. Tehát ezért úgy gondolom, hogy ez a megállapodás ezt is fémjelzi, tartalmazza. Sokkal nagyobb feszültségek vannak a jobboldali pártok között, mint hogy ők egymásra számítsanak. Egy növekvő nemzeti liberális párt inkább keres szerintem más megoldásokat és más partnerségeket, mint hogy kimondottan erre támaszkodjon. Másik felől azért bármelyik tárgyaláson nagyon pontszerűen és határozottan elmondjuk azt, hogy hányszor tévedtek az elmúlt 2,5 évben, és ezeket mindig is számon fogjuk kérni. Mi nem, ezen a megállapodáson keresztül mi nem egy önzetlen fehér biankó csekket adtunk a liberálisoknak, hanem azt mondtuk, hogy igen, kell egy stabilabb kormányzás, kell erre a több mint egy éves időszakra egy stabilitás, ami olyan dolgokkal kell foglalkozzon, amely kimondottan az állam igazgatását, vezetését jelenti, és a nagy hangzatos témák, amelyek hihetetlen nagy feszültséget tudnak kelteni a politikai és politikai életben és a közéletben és a társadalomban, azokat a parlamentben kell megvitatni, mert a parlamentben ezek könnyebben kezelhetőek. Ezért is van az a helyzet, hogy most, amikor megállapodtunk, akkor a velünk kötött megállapodás inkább arról szól, hogy minden kényes kérdés a parlamentben. Míg a más jobboldali ellenzéki pártok kötött liberális megállapodás arról szól, hogy a parlamentben megpróbálják együtt egy-egy témát képviselni, amivel mi nem tudunk egyet érteni, mármint a témáknak az alap tematikájával. És azt gondolom, hogy ebben a előttünk álló még egy tavaszi önkormányzati és egy jövő év decemberére érkező parlamenti választások alatt nem lesz lehetőség a mostani liberális kormánynak olyan nagy témákkal foglalkozni, amire ennél szorosabb, merevebb és szigorúbb megállapodást kellett volna kössünk, mert nem lesz ideje, lehetősége, és a politikai környezet sem fogja ezt biztosítani. A mi megállapodások kimondottan arról szól, hogy kormányozzanak visszafogottsággal, ne foglalkozzanak olyan dolgokkal, amelyeket ők sem tudják kiszámolni és meglátni az utóhatását, hogy a kisebbségi ügyekben ne legyen soha visszalépés, hanem ha valamilyen ügyben megoldás kell szülessen, az előrelépés legyen, és hogy a visszaszolgáltás témában ismételten vegyük elő, nézzük át a törvényeket, és itt főleg a közösségi vagyonra, az ingatlan visszaszolgáltásra gondolunk, ahol most már évek óta, mióta a korrupciós ügynökségnek a ügyészségnek a beavatkozása miatt lát az egész folyamat, nem történik semmi.
A Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Korodi Attila képviselő úr, alsóházi frakcióvezető, ezek nagyon szép dolgok, amelyekről az előbb említést tett, csak hát tudva levő az, hogy milyen politikai hangulat van az utóbbi években Romániában, azért nem hiszem, hogy konkrét érdembeli előrelépést lehet ezekben a témakörökben elérni, tudván azt, hogy egy évről van szó, tehát a következő egy évben, amikor szinte minden politikai tömörülés állandó választási kampányban lesz, fognak érdemben felvállalni nagyon fontos dolgokat. Önök nem így látják?
De ezért is a megállapodás a visszafogottságról szól, és arról, hogy a mi ügyeinkben ne foglalkozzanak, ne menjenek szembe, ne legyenek agresszívek, és amennyire lehet, főleg államigazgatás szintjén a kisebbségi ügyekben legyenek pozitívak. Ezt viszont meg lehet teremteni. Nem újabb és újabb nagy törvényekről kell szólni a következő egy év és két hónap, hanem kimondottan az állam vezetéséről, közigazgatásról.
Csak hogy a magyar ellenes kártya az továbbra is hatékony a választási kampányokban, ez állandó jelleggel kijelenthető, tehát kisebbségi ügyekben, nyelvhasználati ügyekben nagyon kemény politikai lobbizásra lesz szükség ahhoz, hogy valamilyen eredményt elérjenek.
Ugye itt az ellenérv az lett volna, és sokan felrótták, hogy miért kell megállapodást kötni. Ha az RMDS ezt a jobboldali liberális kormányt most nem támogatja meg, hogy elinduljon az útjára, az biztos, hogy semmiféleképpen nem tudnak következő egy és fél évben párbeszédet folytatni bármilyen kényes témáról, ami felmerül. Mert ahogyan önnek is jeleztem, mivel a szociáldemokraták nem akarnak előrehozott választást, pedig lehetne tartani bármikor, ezért a liberális kormányt amúgy is megszavazta volna egy adott többség a parlamentben, és akkor inkább vállaltuk azt, hogy kezdjünk el egy párbeszédet velük, de akár tegyük a kényes témákat is az asztalra, mondjuk el, hogy az elmúlt két és félben hol, mikor hibáztak, és azt is, hogy mi, hogyha ők hosszú távon a jövő évi decemberi választás után is gondolkodnak azon, hogy az erdélyi magyar közösséggel együtt, az RMDS-szel együtt akarjanak egy kormány többséget létrehozni, akkor készüljenek fel arra, hogy ezekben a témák megkerülhetetlenné válnak, és ezekben a témákban előre kell lépni.
Csak hogy abban nem hiszem, hogy bíznak, vagy nem annyira naívak, hogy a hibáik felemlegetése kapcsán most rögtön hamut fognak szórni a fejükre, és kezes bárányokká alakulnak át, mikor tudva levő, hogy hogyan viselkedtek három éven át, főleg a magyar kérdések, az anyanyelvhasználati kérdések, a magyar kisebbségi ügyeknek a tekintetében ott a parlamentben.
Nem is vagyunk ebben naivak, fel sem merül, viszont úgy, ahogyan többször ebben az adásban is beszéltük, tehát független attól, hogy ki van kormányon, ki van ellenzékben, a politikai színezetre értem, attól pillanatok kezdve, hogy egy politikai tömörülésnek valamilyen szintű megállapodása van a magyar közösséggel, az RMDS-szel, attól pillanatok kezdve visszafogja magát, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
Hát akkor konkrétan beszéljünk egy lépésről. Ugyebár korábban azok a bírálatok érték ezzel a megállapodással kapcsolatosan az RMDS-t, hogy csupán általánosságokat foglalt bele a megállapodásba, olyan konkrét kérdések, amelyek közvetlenül érintik a magyar közösséget, nem. Tegnap két dolog is történt. Az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt elnökei közös nyilatkozatban rótták fel azt, hogy sem az autonómia kérdése, sem Úzvölgye, sem a Marosvásárhelyi Orvos és Gyógyszerészeti Egyetem kérdése, Bábesbolyai Egyetem kérdése nem szerepel a megállapodásban. Talán a jelenlegi politikai helyzetben ez túlzás is lenne ennyire konkrétumokra menni. Viszont önök is léptek, mégpedig a közigazgatási törvénytervezettel kapcsolatosan újabb javaslatot nyújtottak be a parlamentben, ami az anyanyelvhasználatra, a kisebbségi kérdésre vonatkozik. Fókuszáljunk egy picit ez utóbbira, mert hogy ön szakbizottságot váltott az alsóházban, és közvetlenül a közigazgatási bizottságban tevékenykedik újabban.
Letettük az közigazgatási kódexnek az egy évvel ezelőtt a parlament által elfogadott változatát, megerősítve olyan kérdésekkel, mint például az anyanyelvhasználat, vagy a kisebbségeket érintő jogok nem gyakorlása, visszautasítás esetén milyen szankciókat kell a közigazgatási vezetőknek, vagy közigazgatási intézményeknek kirólni. Tehát egy megerősített közigazgatási törvénycsomagot tettünk le. Ez válasz arra, hogy egyfelől a kormány, a szociáldemokrata kormány, amikor sürgősségi kormányrendelettel elfogadta törvényt, számos kérdést, amelyet a parlament azelőtt megszavazott, és tudjuk jó, hogy procedurális okok miatt nem került kihirdetésre, mert az alkotmánybíróság procedura miatt visszautasította, a szociáldemokraták már a kormány döntésébe, sürgősségi kormányrendelbe nem vitték be. A másik indok, amiért ezt megléptük azon túl, hogy meg akartuk erősíteni a közösségünket érintő jogi, védelmi eszközöknek a sorozatát, az az, hogy lesz hamarosan egy alkotmánybírósági döntés a kormány által elfogadott közigazgatási sürgősség, kódexnek a sürgősségi rendeletéről. Az alkotmánybíróságot a népügyvédje azzal kereste meg, hogy mivel ő nem látja a sürgősség indoklását, a kormány meglátás szerint jogtalanul hozott egy sürgősségi kormányrendeletet ebben a kérdésben, és meglátásunk szerint, hogyha az alkotmánybíróság figyelembe veszi az elmúlt időszakbeli döntéseit, helyt fog adni a népügyvédje kérésének, akkor Románia közigazgatási törvény nélkül marad. Mi nem vártuk meg azt a helyzetet, hogy egy másik kormány más sürgősségi kormányrendelettel ezt az ügyet megoldja, és tudjuk jó, hogy ezekben az átfogó törvénycsomagokban a sürgősségi kormányrendeletekkel rengeteg probléma van. Ezért tegnap benyújtottuk, már egy hónapja dolgozunk rajta, összeállt egy elég alapos a régi törvényre támaszkodó, és ezekkel a kiegészítésekkel, amelyet jeleztem például, hogy szankciókat kell bevezetni az intézmények ellen, ha nem használják a kisebbséget megillető jogokat. Letettük, Cseka Attila szenátor kollégám koordinált ezt a folyamatot, így most már a parlamentben is van egy újabb, a mostani sürgősségi kormányrendelet vitája mellett egy törvénytervezet, és az is a szándékunk, hogy amennyire lehet ezt a kettőt egyszerre vitattassuk meg.
Cseke Attila kollégájáról, a felsőházi frakcióvezetőről tett említést, mely a vita sorrendjének a napirendre tűzése, tehát előbb melyik házban kerül sor az új törvénytervezettel kapcsolatos vitára, és melyik lesz a döntőház?
Mivel a döntőház a képviselőház, ezért a szenátus lesz elsőként megkeresve, ott van egy 60 napos határidő, viszont azt látjuk, hogy abban a pillanatban, ahogy az alkotmánybíróság kimondja esetlegesen a mostani sürgősségi kormányrendelet alkotmányos ellenességét, tehát hogy érvényteleníteni fogja, attapjantok ez a mi törvénytervezetünk napokon belül már használhatóvá válik, és napokon belül a parlament tud dönteni ezekben a kérdésekben.
Van egy fontos kitétele is ennek a tervezetnek, amely évek óta kényes kérdés, elsősorban Székelyföldön, és rengeteg peres ügynek az alapját képezi a szimbólumhasználat. Ezzel kapcsolatosan milyen újdonságokra lehet számítani, tisztelt képviselő?
Az van bevezetve, ami a régi törvényben és a parlament átvitt, hogy a szimbólum használat az egy helyi közösségnek a joga, az anyanyelv használat, a felirat használat az a helyi közösségnek a joga, és hogy a kormány kisebbségügyi hivatal el kell készítse azt a kartotékot, az a bázist, amely ezeknek a fajta megnevezés kifejezéseknek a használatára megjelöl. Ugye itt csak visszatérünk a községháza, a városháza, a polgármesteri hivatal vita kérdéskörre, más nyelveken másként lehet használni, és ez nem kell probléma legyen. Ezek a kérdések is ismételten vissza vannak vezetve.
Zászlóhasználat. Gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan is vannak új újdonságok.
A szimbólum használat is be van vezetve. A parlament, amikor egy és fél évvel ezelőtt döntött, akkor ezt a kérdést nem fogadta el rendesen, tehát olyan mértékben, hogy ez megfelelő, megnyugvó legyen. Most kíváncsian várjuk, hogy ebben a kérdésben nyitott lesz-e.
Van egy másik, pontosabban két, nagyon kényes kérdés. Ugyebár a jobboldali pártok azok egyfolytában ütik a vasat, hogy az év végéig az autonómia törvénytervezet is be legyen nyújtva ismételten a parlamentben. Ez eléggé komoly vita témáját képezi. Aktuális kérdés lehet-e ez, tudván azt, hogy mi a jelenlegi politikai helyzet Romániában, és hát mégiscsak közeledik az év vége, ameddig ezt elő kéne terjeszteni.
Ezt meg fogjuk vitatni a frakción belül, még nem jött kérdés. Amúgy azt látjuk, és itt azért a rádióhallgatók is tudják, hogy mindaddig, amíg nincs alkotmánymódosítás, nincs egy új közigazgatási rendszer bevezetve, addig a dél-tiroli modell is, amelyre van megállapodás az RMDSZ és az MPP között, vagy a régebbi székelyi tanács által összerakott autonómia tervezet egyik sem tudna működni. Ha ilyen beterjesztődik, az nem jelent más, mint egy újabb eszköz arra, hogy vitázunk róla, és ezt ennek a tudatában kell tegyük. Tehát nem vagyunk ennek ellen lábasai, egyszerűen azért a magyar közösségnek el kell mondani, hogy ezek a beterjesztések most ilyen pillanatban nem tudják elérni azt a célt, hogy ilyen rendszerek létrejöjjenek, csak az, hogy legyen vita róla.
A másik, és nagyon égető, és nagyon kényes kérdés, az a medve kérdés. Ugyebár nincsen felelős személy, aki ebben a kérdéskörben hivatalosan döntést tudna hozni, pontosabban a döntés meg lenne, csak nincs, aki aláírja azt a bizonyos határozatot, amely a döntés végrehajtását írná elő. Hogyan lehet ezen változtatni, és talán szomorú igaz, hogy most már a Kárpátokon túli megyékben is áldozatok esnek, úgymond áldozatul esnek emberek a medve támadásoknak, hogy ez esetleg érzékenyebbé teheti a többségi román hatóságokat arra, hogy konkrét intézkedéseket hozzanak?
Sajnos, hogy a közhangulat tényleg érzékenyebbé teszi, azt mondom, hogy azért mondom sajnos, mert hát a halálesetek azok elfogadhatatlanok, és az mindennek köszönhető, hogy nincsen populációs korrekció legfőképpen, főleg azokban a zónákban, amelyek megjelentek, mint medvék által belakott és túl lakott területek. A mostani helyzet, és mi azt is szeretjük volna RMDSZ-ként, hogy már szerdán szavazunk az új kormányról, azért, hogy a folyamatokat gyorsítsuk, mert például igen, a környezetvédelmi minisztériumnál nincs senki, aki aláírja a sürgősségi kilövések esetét is, nemhogy a prevenciós kótát. Amúgy a vadászati törvényről ismételten a képviselőház bizottságában vitázunk, átjött egy szenátusi tervezet, amelyben az extrém helyzetre extrém válaszként az a javaslatot benne, hogy a medvét, mint védett állatot levegyük le a védett listára és tegyük át a nem védett vadfajok listájára. Úgy látjuk, hogy ennek nem lesz többségi támogatottsága, ezért mi azt kérjük, hogy akkor a tavalyi évi kezdeményezésünket, ami arról szól, hogy minden év februárjában a minisztérium kötelezően adja ki úgy az intervenciós, mint a prevenciós, vagyis az állomány csökkentő kótáknak a nagyságát, azt legalább kompenzációként vezessük be, mert most jelen pillanatban azt látjuk, hogy van kötelezettség arra, hogy ez a két kóta megjelenjen, és a minisztérium ezzel dolgozzon, viszont arra hivatkozva, hogy nincsenek meg a szaktanulmányok, és nincs határidő kötelezettség, egyszerűen nem adják ki ezeket.
Maga a tény, hogy szándékok szerint az erdészeti vízügyi és környezetvédelmi tárca egy vezetés alá kerül, ez nem komplikálhatja a helyzetet? Mármint olyan értelemben, hogy azért a medveüggyel is konkrétan kéne foglalkozni, és minél sürgősebben?
Nem, sőt, jó, hogy egy helyen van ez a történet, mert egyfelől van egy egész komoly vadászati szaktudás az erdészeti minisztérium részén, és egy másik fel megint meg komoly szaktudás a védett állatok részén, a biodiverzitás részén, ez két külön intézményben volt. A szakma mindig is azt kérte, hogy ezek az intézmények egy ernyő alatt legyenek, és azt mondja, hogy így döntöttek a liberálisok, én csak üdvözölni tudom.
Egy másik igen kényes kérdés, és egyre nagyobb visszhangot kap, és önnek is szívügye volt, sőt konkrét lépéseket is tett a fenoménnek a megfékezése érdekében, az illegális fakitermelések kérdése. Annyira agresszívek lettek a fatolvajok bizonyos régiókban, hogy erdész áldozatokat is követel ez a folyamat. Most e tekintetben mire lehet számítani, mert lehet, hogy ez a kényes kérdés Székelyföldre is begyűrűzik majd előbb-utóbb.
Lehet tudni azt, hogy olyan esetben történnek ilyen áldozatok, ahol valamiféleképpen a törvénytelen fakitermeléseknek a lehetőségét az is biztosítja, hogy a védelmi vagy a rendfenntartó erőkből valakik őket támogatják. Ez egyértelmű. Ezért ezeket az eseteket lehet kezelni előre is. A mostani miniszter abban érdekelt, úgy látom, hogy folytassa azt az elképzelésünket, hogy azokban a zónákban, amely ilyen szempontból veszélyezett zónákat jelent, ott az erdészek a csendőrséggel, rendőrséggel együtt járőrözzenek és avatkozzanak be ilyen esetekben, ez elengedhetetlen. Másik felől meg be kell fejezni azt, ami most már két éves késéssel rendelkezik, de éppen tegnap este volt egy eszetésem, úgy látszik, hogy összeállhat egy fél éves határidőn belül, hogy az egész fa szállítmányozás mellett, az erdőradar mellett, az egész fa megmunkálás, kitermelésnek a digitalizációja a 100%-os legyen, és ezeket a rendszereket működtessék is. Az a helyzet, hogy ott lehet elkapni a törvénytelen fának a létét, hogyha az egész folyamat digitalizálva és mindig leellenőrizhető, és a szereplők is leellenőrizhetők, és ez már nem nehéz, a tudás megvan hozzá, csak két évet csúszott ennek az alkalmazása. Úgyhogy ezek alapvetően nem törvényi kérdések, hanem végrehajtói kérdések, és tegnap figyeltem az új miniszternek a meghallgatását, ő ezeket bevállalta, tehát prioritásként kezeli, úgyhogy ez sokat segítene ezeken a helyzeteken, mert valóban ott van törvénytelen fakitermelés, ahol helyet adnak neki a hatóságok.
Tehát azt hiszem, hogy lemondhatjuk a végkövetkeztetést, hogy nagyon-nagyon jó lenne, és minél hamarabb az, hogy Romániának ismét felelős és tetrekész kormánya legyen. Hát hétfőn majd meglátjuk. Köszönöm szépen ennek a beszélgetést, és sok sikert ahhoz, hogy valamelyes tisztázódjanak már végre ezek a zavaros ügyek itthon is.
Köszönöm szépen!